Neked adunk, drága Úr Jézus, minden dicsőséget, mert Te voltál a kereszten, és Te végezted be a munkát, azt a munkát, amit az Atya eltervezett az emberiség megváltására. Köszönjük az imáink megvalósulását, és hálát adunk, Atyám, hogy a Te szemeidben mi tiszták és igazak vagyunk. Köszönjük a szent oltalmat, a szent védelmet, amit a Zsoltár 91 alapján vallunk meg mindannyiunk felett. Megdorgáljuk a betegséget, megdorgáljuk a szükséget, a hiányt a Jézus nevében. És megparancsoljuk a sejteknek, hogy tökéletesen működjönek, abban a tökéletességben, ahogy az Atya megteremtette az embert. Hálát adunk, Szent Szellem, a helyre igazító munkádért a testekben. Köszönjük, hogy bekapcsoltad a gyógyítások ajándékait, és már is folyik a gyógyító munka. Hálát adunk a Te igédért, amit nekünk adtál írott formában, hogy legyen szellemi táplálékunk, legyen szellemi kenyerünk, és magunkhoz tudjuk venni. Köszönjük, Uram, hogy az igében rejtetted el a hitet, és a hit hallásából beültetjük a szívünkbe az isteni fajta hitet, és bízunk benned, Uram, rád hagyatkozunk teljes mértékben, mert Te soha nem változol. Benned mindig megbízhatunk, és mindig rád támaszkodhatunk. Tiéd a dicsőség, Uram. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, a szellemi éjséget, szomjúságot, amit Te adsz a Te népednek. Megparancsoljuk, hogy lehújjék a sötétség leple a szemekről, és meglássák a Te dicsőséges voltodat. Köszönjük, Uram, a vezetőket, akik előtted vannak, és támogatod őket mindenben. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Uram, és minden dicsőséget Neked adunk. Mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztest, hogy az igéből nyersz hitet. Halleluja, dicsérjük az Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy itt vagytok. Köszönjük, hogy vagytok.
Köszönjük, hogy jöttek.
Megjelent az örömhírmondó újságunk, a novemberi szám. aktuálisan a címoldalon adventi várakozás, Isten hatalmas terve, az Immanuelnek a eljövetele, erről szól. A második oldalon az áldás özön sorozat folytatódik, hogy a tized a különböző időkorszakokban hogyan nézett ki, a törvény előtt, a törvény alatt, illetve az új szövetségben. Van benne két bizonyság, a Timi és a Judit bizonysága, hálát adunk az Úrnak, és a hátoldalon pedig információk, hírek. Köszönjük az Úrnak a gyógyító kenetet, hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik, ízületekben dolgozik rajtatok, csontokban van gyógyulás, mellkasi területen, ez sok minden lehet, megfázástól kezdve szív, tüdő és egyéb dolgok, és a medencében, ami ott létezik, azt mind felüleli. Tegnap egy gyógyító iskola indult el Pesten, több részből fog állni, nagyon jó volt, úgyhogy ha az gyógyító iskola, akkor ezt meg nevezhetjük a bővölködés iskolájának, és képzeljétek, már a hetedik résznél tartunk. Halleluja! Ennyi még biztos van belőle. Mert annyira sokrétűen és széles látószöggel adja ez a tanítás az ismeretet, hogy nem csak arról szól, hogy agy, mert attól az emberek úgy besokalnak. Mert nem is arról van szó egyébként. Az csak egy része a dolognak. A bővölködés sorozat hetedik része következik. A mai tanításunk címe Szegénység és jómód. És kezdjük az igénket azzal, amit a múlt héten is olvastunk, a Józsué 1.8-al. Mert ez az igen nagyon fontos. Nagyon sok információt tartalmaz. Józsué 1.8-as.
El ne távozzék el törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Amen.
Amen.
Megnézem, úgy emlékszem, nekem is van valami bejegyzésem. Akkor elolvassuk a King James fordítás szerint a 8-as verset. Mert törvénykönyve ne távozzon el a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy figyelhess arra, hogy mindazok szerint cselekedj, amelyek meg vannak írva benne, mert akkor teszed bővölködővé az utadat, és akkor leszel jó szerencsés. Egy másik fordítás a jó szerencsére azt írja, hogy képes leszel arra, hogy bölcsen intézd az élet dolgait. Elég sok szemszögből most ezt megnéztük. Igazából Isten azt mondja, hogy ha az én igémen elmélkedsz, akkor jó dolgod lesz, azaz bővölködni fogsz, és jó szerencsés leszel, másik szóhasználattal, ha bölcsen intézed az élet valamennyi teendőjét, akkor nem származhat bajod a gazdagságból. Mert bizony vannak emberek, akiknek a gazdagságból baja származik. Vagy azért, mert nem becsületes úton szerezte meg, vagy pedig nem jól sáfárkodott vele, és mondjuk elvesztette. Nem számít, ki vagy. Nem számít, hogy milyenek a körülményeid, hogyha minden helyzetben bölcsen viselkedsz, mert akkor győztes leszel. És hol van a bölcsesség? Benne van a Bibliában. Benne van az igében. Tehát megint visszakanyarodunk oda, hogy nagyon is fontos az igét magunkhoz venni, beépíteni a szívünkbe, elmélkedni rajta, és megújítani a gondolkodásmódunkat. És hogyha többféle bölcsesség van, azt tudjátok? Most az Úr hirtelen eszembe hozta, Jakab levelében van ez, de megkeressük gyorsan. Jakab 3.15-ben fel van sorolva a három bölcsesség. A háromfajta bölcsesség. Felülről való, a földi, tehát a saját elménkből származó, és az ördögi. Ezt a részt érdemes átolvasni otthon, mert a bölcsességről szól többek között, de hogyha valaki nagyobb bölcsességre vágyakozik, akkor a példabeszédeket vegye elő, és ma van 5-e. Akkor ma az 5. fejezetet olvassa, holnap a 6-at, és így egy hónap alatt végigír a példabeszédeken. És utána kezdheti előről. Tehát a bölcsességnél tartunk. Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől. És aki kér, az kap. Tehát az isteni bölcsességgel, kis befektetéssel is lehet nagy hozamot elérni. Mert ez az isteni bölcsesség meg tudja mutatni, hogy hová fektesse be az ember. Ahol nem kidobott pénz az ablakon, hanem megfial és hasznot termel. Az a hívő válik sikeressé, aki ismeri az Urat, bízik benne, azaz teljes mértékben képes ráhagyatkozni, és másokat is tanít az igére, a gyarapodásra, a gyógyulásra. Korábban szó volt arról, hogy ha valakinek valamilyen problémája van, keressen egy olyan hívőtársat, akinek azonos a gondja, tanítsa az igére, és közben ő is emelkedik és kijön abból a helyzetből. A hívő, aki ismeri az igét, Isten bölcsességével rendelkezik, az hasznos egyrészt Isten számára, Isten királyságának a számára, hasznos önmagának, és hasznos a környezete számára. De ugyanakkor ez a hívő veszélyes is a sátán számára. Amikor az igében vagy, akkor tulajdonképpen Isten jelenlétében vagy. Ha elkezded olvasni az igét, vagy elkezded hallgatni a tanítást, vagy olvasol, egyszerűen egy isteni jelenlét fog körülvenni. És emlékeztek arra a kis füstpamacsra, amit a múlt héten szóltam, ami nem más, mint egy démon. Jött, ráugrott a előjárón térdére, de le is pattant róla. És a fájdalom is ugye elment, mert a szellemi fegyverzet rajta volt. És a szellemi fegyverzetet az ige képes megadni. Mert mint a régi filmekben látjuk, az a bizonyos karra helyezhető pajzs, az csak előről véd, hátulról meg tudnak támadni. Az ige nem ilyen. Hogyha te az igében vagy, akkor gyakorlatilag az ige ereje és Isten jelenléte körülvesz, körbevesz, mint egy erőtér. Mondhatom azt a szót is, hogy aura, ha valaki ismeri ezt a szót. Magyarul egy erőtér. Tehát az ige, hogyha te felpumpáltad magadat vele, akkor egy erőtér a számodra. Megvéd. Ha megtartod Isten beszédét, ő kinyilatkoztatja magát neked. Megjönnek a válaszok az imára. Másik szemszögből nézve ugyanezt, Isten az igén kívül nem tud megnyilvánulni. Tehát ahhoz, hogy mi eredményt lássunk, nekünk az igében kell maradni. Igén kívül a világ van. És Isten a világgal nem paktál le. Minden kereszténynek tudnia kell, hogy az igén keresztül bármikor elérheted Istennek a jelenlétét és a megnyilvánulásait. De csak az igén keresztül. És hogyha ebben jársz, az igében jársz, akkor a jó mód útján haladsz, a bőség útján haladsz. Isten kötött szövetséget az Ószövetségben Ábrahámmal, és vehetjük úgy, hogy az emberiséggel. Utána a szövetséget megerősítette. Nézzük meg azt, hogy mit jelent az új szövetségben ez a megerősített szövetség a számunkra. Az új szövetségben gyakorlatilag az ábrahámi szövetség a megigazulás szövetségévé lépett elő, mert jobb ígéretek alapján kötetett. Tehát egy jobb és erőteljesebb szövetség. Isten hogy nevezte az ő választott népét az Ószövetségben? Azt mondta, hogy ti kemény nyakúak vagytok, istentelenek vagytok, mindig ellenszegültök. És mit mond az új szövetségben? Hogy ti Isten igazságává tétetetek Krisztusban. Kettő között van különbség, ugye? De akkor is szerette az ószövetségi népet, mert mennyi minden csodát tett velük. Csak nem hittek benne kellőképpen. Isten a szent vér áldozaton keresztül bennünket tisztának lát, szeplőtelennek lát. Ószövetségben szolgák voltak. Új szövetségben pedig, minek nevez a Biblia bennünket? Fiaknak, gyermekeknek, barátaimnak. Ennyiféle titulus van az új szövetségben. Nekünk mindenképpen tisztában kell lennünk a jogainkkal. Úgy, mint Isten gyermekei, illetve a menny állampolgárai. Tudnunk kell, hogy ezekhez a pozíciókhoz, amit elfoglalunk, ezekhez mi tartozik? Emlékeztek a tékozló fiúra? A tékozló fiú történetére? Egyszer csak hazatért. De a történetnek itt nincs vége. Ha szeretnétek elolvasni, akkor otthon a Lukács 15-ben, a 11-es verstől megtaláljátok. Ez a tékozló fiú az örökségét elverte. És amikor hazatért, akkor nagy ünnepséget csaptak az ő tiszteletére. És amikor a bátyja hazatért a mezőről, akkor felháborodott ezen a fogadtatáson. És mit mondott az édesapja? Te itt voltál a házamban. Mindenem a tiéd. Mit mond a mennyei atya nekünk, az ő gyermekeinek? Mindenem a tiéd. Hogyha kérsz, ha kinyúlsz, ha megragadod és beszólítod. A báty az kevéssel beérte. Elég volt neki az, mi az asztalára került. Mindkét fiú rendelkezett az örökséggel. De csak az egyik élt vele. A fiatalabbik, aki kikérte, ugyanaz egy másik dolog, hogy elkótyavetyélte, elverte. Mi itt a tanúság? Most jön. Az idősebb testvérnek. Kicsinyes volt a gondolkodásmódja. Nem kérte ki az örökségét. Nem élt az örökséggel, amivel élhetett volna ugyanúgy, mint a fiatalabbik. Ő beérte azzal, hogy reggeli ebédet és vacsorát kapott. Még ünnepséget sem tartott, mert felrúgja az édesapjának, hogy az én barátaimmal nem szórakozhattam, nem mulathattam. De nem is kérte. Tehát, hogy ne legyünk kicsinyesek, az elmét meg kell újítani Isten igéje alapján. És nagyban kell látni. A hívők nagy része ugyanígy rekesztik ki magát a krisztusi örökségből. Kicsinyes. Ó, Uram, nekem csak annyit adjál, amennyi elég a számlákra, meg a elemózsira. Ez nem is kicsinyesség, hanem ráadásul még önzés. Mert csak saját magára gondol, és nem gondol a környezetében levőkre, hogy Isten szeretné áldásként használni mások felé is. Szóval ez az igazság, hogy a hívők saját magukat rekesztik ki az örökségből. És a hívők egy része azért rekesztik ki magát az örökségből, a Krisztusban kapott örökségből, mert nem ismeri a szövetséget. Nem ismeri, hogy Isten gyermekeként milyen jogok illetik meg őt. Ezért múlik. Hogy oda tud valaki állni, és kérni, hogy ez engem megillet, ördög vedd le a kezedet, és ezt én megragadom és elveszem. Az 5 Mózes 28-ban olvassuk el a 11-es és a 12-es verset. A comb területén, ez valószínű csont, itt múlik el a fájdalom. Köszönjük az Úrnak. Tehát 5 Mózes 28-ban a 11-es és 12-es verset nézzük meg.
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban. A te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében. Azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt.
Amen.
Amen.
Isten áldás szól. Gyönyörű hallgatni, ugye? mert az ember szívét fölbuzdítja. Isten megáldotta az ő népét, azokat, akik az ige iránt engedelmesek voltak. Bőséggel megáldotta Ábrahámot és az ő leszármazottait. Mondd azt, hogy ez én vagyok.
Ez én vagyok.
Halleluja. És Isten megesküdött a szövetségben erre, hogy ő áldást oszt, áldást szór. Aztán otthon, ha kíváncsiak vagytok a 15-ös versre, ott az átok van felsorolva, mert az engedetlenekre átok szállt. Nem Isten bocsátott rájuk átkot, hanem saját magukat helyezték átok alá. Az átok pedig teljes nincstelenséget jelent. Minden területen, mindenben. Null. Sajnos keresztények gondolkodnak úgy, hogy a szegénység az alázat. De aki így gondolkodik, az valójában abban hisz, hogy Isten az átok szerzője. Mert a szegénység az átok. De Istentől áldás származik. És a szegénység az nem áldás. Nem Isten átkozta meg Ádámot. Ő gondoskodott róla. Készített számára egy kertet. Úgy, mint amikor a babaszobát berendezik, ugye, a szülők. Gondoskodott róla. Teljes ellátásban részesítette. Ez egy másik dolog, hogy Ádám engedetlen volt. És saját magát, illetve az emberiséget és a földet átok alá helyezte ezáltal. Az átok szerzője a sátán. Megtéveszt és becsap. Ezt tette az édenkertben. Oda ment Évához, addig sutyolgott a fülébe, még bejött a csel. És amikor Ádám a sátán mellé állt, akkor valójában a föld és vele együtt az emberiség átok alá került. Isten a szövetség révén egy védőernyőt feszített ki az ember felett, és ezáltal igyekezett biztosítani oltalmat a számára. Korábbi tanításokban ugye szó volt arról, hogy a bukás után Isten közvetlenül nem tudott beavatkozni a földi életnek a dolgaiba, nem tudott segíteni, mert nem volt rá lehetősége, nem volt rá joga, mert a földfeletti hatalmat az embernek adta, azt pedig tovább játszotta. Ezért volt szükség ugye a szövetség megkötésére, hogy legyen jogi alapja annak, hogy ő az embernek tudjon segíteni. És ameddig Isten népe az Úrral járt, hallgattak a szavára, addig élvezték a védelmét. Többször elmondtam már, hogy lehet úgy menni az esernyő alatt, hogy magam fölé tartom, és lehet úgy menni, hogy kitartom oldalra egy méterre. Ez szemlélteti azt, hogy áldás alatt vagyok, azaz nem esik rám az eső, vagy nem vagyok áldás alatt, mert rossz helyen vagyok, nem az ernyő alatt vagyok. Akik a saját útjukra lépnek, azok gyakorlatilag kilépnek a szent védelem alól, és sebezhetővé válnak. Mégpedig a sátán számára. Jó célpont az ellenség számára, aki nincs a védőernyő alatt. Isten létrehozott egy általa meghatározott módon működő jó rendszert. És ezt korábban olyan szavakkal illettük, hogy Isten királysága. Mert ezen rendszer alapján működik Isten királysága. A világ pedig a sátáni megtévesztés alatt van a mai napig is, és úgy vélik, hogy minden fordítva működik. Bizonyára hallottatok erről a szörnyű kaposvári tragédiáról, és ennek kapcsán egy olyan idézetet hallottam, ami állítólag egy pap szájából származott, hogy a mostoha Isten ostora. De aki ezt mondta, nem olvast el a János apostol levelét, hogy Isten egyenlő szeretet. A szeretetnek pedig nincs ostora. Ez úgy lenne helyes, hogy a mostoha az ördög ostora. Csak látjátok, a világ fordítva látja. Istent vádolják, holott nem ő a probléma szerzője. Tehát 180 fokos elfordulásban gondolkodnak és néznek a világban élők. Azt hiszem, ezzel nem mondtam újat, mert ezt mindenki megtapasztalta. Visszatekint az Éden kertjébe. Isten figyelmeztetést adott ki a tiltott fának a veszélyére. Csak be kellett volna tartani. Ennyi az egész. Sátán megkörnyékezte az embert, pontosan Évát, kételkedést ültetett a szívébe, és ma is ugyanezt a trükköt használja az ellenség. És odáig jutott el ebben a dologban, hogy Isten igéje nem igaz. Isten beszéde nem igaz. A Szentírás nem igaz. És így történhetett meg a bukás. Az engedetlenség miatt a törvény működésbe lépett. És a Föld, vele együtt az emberiség átok alá került. Az átok pedig háromszoros, betegség, szegénység és a szellemi halál, ami nem más, mint az Istentől való elkülönülés, elszakadás. Képzelj el egy holdutazót, aki a kabinból ugye kilép, egy ilyen köldökzsinórral, mert azon keresztül kapja ugye a levegőt, meg az áramforrást, az energiát, és ha az elszakad, akkor nagy valószínűséggel az űrhajósnak vége. Az ember idővel, a bukás után hozzászokott a megtévesztéshez, és az ismeret hiányában nem tudott kiszabadulni ebből az ördögi csapdából. Ábrahám tanításait elfelejtették, az ige idegenné vált, és a szellemi törvények pedig a homályba vesztek. Azok a szellemi törvények, amelyek a szövetségben is megtalálhatók. Akár a gyógyulásra, akár a gyarapodásra vonatkozóan. Jézus azt tanította, hogy adjatok, és néktek is adatik. De ez teljesen ellenkezik a világi gondolkodással. A világ ezt ostobaságnak tartja, és kiadási oldalon könyveli el. Nem befektetésként. De mivel az Úr ismeri a vetés-aratás alapelvét, ezért mondta azt Jézus, hogy adjatok, és néktek is adatik. Sátán is ismeri. Ismeri a Bibliát. És azért, mert tudja, hogy mi van a Bibliában, ezért megpróbálja a hívőket tudatlanságban tartani, erőtlenségben tartani, akár fizikálisan, akár anyagilag. Mert akkor nem olyan nagy ellenfelek. A nép képtelen volt megérteni az ábrahámi szövetséget, és az átok és az áldás között imbolyogtak. Hát egyszer engedelmeskedtek Isten szavának, máskor meg nem engedelmeskedtek, és futottak ugye az oltárhoz, és áldozták fel azokat a dolgokat, amelyek meg voltak írva. Mutatták be az áldozatukat. És Isten intést is bocsátott a számukra. Ha nem követitek a szavamat, semmit nem tehetek, értetek. Mert ti szabad akaratot kaptatok, és döntsétek el, hogy mit akartok. Olvassuk az Ószövetségben, ugye, hogy előtökbe helyezem az áldást és az átkot, az életet és a halált. Választhatok. Ábrahám, Izsák, Jákob. Ismerős ugye ez a három név. Számukra megígérte a szövetségben, hogy gondjukat viseli, és ezen túlmenően még az utódokról is gondot visel. Olvassuk el a János evangéliumban, a 8. fejezetben, a 31-es és a 32-es verset. Isten népe szabad volt. Az egyiptomi rabszolgaság alatt is szabad volt. Csak nem tudtak róla. És hogyha ismerték volna a szövetséget, akkor 400 évvel korábban kiszabadulhattak volna az egyiptomi fogságból, a rabszolgaságból. János evangélium 8. fejezet, 31-32-es verse.
Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Halleluja!
Halleluja.
Mi az igazság? Isten igéje. Isten igéje képes szabaddá tenni. ugyanúgy képes szabaddá tenni, mint amikor Amerikában 1865-ben törvénybe iktatták, hogy eltörlik a rabszolgaságot. De mégis voltak évek során is, és évtizedek során is rabszolgák, mert a hír nem jutott el hozzájuk. A gazdájuk meg nem akarta megmondani. Tehát ismerni kell az igazságot, ismerni kell, hogy szabadok vagyunk Krisztusban, és ezzel élni kell. Isten Mózest elhívta több céllal. Egyrészt, hogy lejegyezze az egyezményt, a szövetséget, és ezért vannak ugye a Mózes könyvei, ahol olvasunk ugye Ábrahámról, az ábrahámi szövetségről, hogy az utókor számára is ugye ez meglegyen. Továbbá Izrael népét kivezesse a szövetség nevében az egyiptomi rabszolgaságból. És diadalmasan és dicsőségesen nyitott kapuk álltak előttük, amikor mentek. Még a tenger is ketté nyílott. Tehát szükséges a bibliai ismeret. Nagyon-nagyon szükséges. Mert így tudsz Jézus nevében a sátán hatalmától megszabadulni a Szent Szellem ereje által. Tehát fontos, hogy tudjad, hogy ki vagy Krisztusban. Galata levélhez lapozzunk, a 3. fejezethez. Nézzük meg, hogy hogyan érint bennünket, mint Isten fiait, az ábrahámi szövetség.
Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és örökösök az ígéret szerint.
Amen.
Amen.
Tehát hogyan érint bennünket az ábrahámi szövetség? Úgyhogy nincs semmi okod arra, hogy a törvény átka alatt élj. Hogy beteg légy, vagy szegény légy. Hála és dicsőség az Úrnak, a szellemi halálból már kiszabadultunk az üdvösségünk pillanatában. De másik kettőtől is meg kell szabadulni. A szegénységtől és a betegségtől. A jólét képlete így hangzik. A szövetségből eredő ellátás. Ez a jólét. És ez hozzátartozik most. Nem a jövő héten, vagy a jövő hónapban, vagy a következő évtizedben. Most, most és most. Tehát ébredj fel. Isten akarata az, hogy bőségre juss, az mellett, hogy egészséges légy. Tehát ne légy kifosztott. Ostoba ember az, aki nem kér a bőségből. Nem kér az örökségből. Mint a tékozló fiú esetében, ugye a bátyja, az nem kért az örökségből. És nem is kapott. Pedig kaphatott volna. Úgy lehetsz értékes hívő, ha ismered a jogaidat, és megragadod az igét, az ige alapján pedig az ígéreteket. Jó módúvá válsz, és másokat is részesítesz a javaidból. És Pál így élt. Pál apostol ennek a szellemében élt és munkálkodott. Lukács 6.38 következik. Az ige felszólít, hogy adjatok, és visszaadatik. Kiáramlás és beáramlásról van szó. Lukács 6.38.
Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a tőletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
Amen.
Amen.
Hogyha elkezdesz e törvény alapján élni, nem menekülhetsz el az aratás elől. Hát azt mondja a Biblia, hogy utolér. Utolér. A vetés olyan gyorsan visszatérül hozzád, hogy nem tudsz lépést tartani vele. Hogyha megérted és a szívedben kijelentést kapsz erről, hogy egymás szövetséges társai vagyunk, tehát a hívő és Isten szövetséges társak, te és a mindenható Atya szövetséges társak vagytok. Továbbá, te mint hívő, újjászületett hívő, mindent megtehetsz Krisztus által, aki téged megerősít, írja ugye Filippi 4.13, akkor gyakorlatilag a szíved, a hívő szíve megolvad. A szívben levő keménység az adakozás irányába, az meglágyul. Mert megérti a szív, a belső ember, a szellem, hogy egy hatalmas Isten szolgálunk, és hatalmas Istennek vagyunk a szövetségesei, aki nem hagy cserben. Nem fogsz félni többi az adakozástól, és nem veszteségnek fogod elkönyvelni, amit teszel, amit befektetsz. És egy állandó folyamatnak a részesévé válsz, amikor önként és örömmel teszed a dolgodat, és támogatod Isten királyságának a munkáját. Vetsz, bőségesen aradsz, ha abból megint vetsz, még bőségesebben fogsz aratni, és a nagyobb áldásból többet tudsz még tovább adni. Amen. Ez volt a mai üzenet. A múlt heti tanításhoz jött még egy ige, mégpedig amikor ott a végén a bizonyságot mondtam, amikor jött a Isten negyedik embere a támogatással, a Galata 6.6, ami az egyszerű fordítás szerint így hangzik, akit pedig Isten beszédére tanítanak, az viszonozza azt a tanítójának, adjon neki abból, amilyen van. Úgyhogy hálát adunk az Úrnak azokért a szívekért, akik ezt értik, akiknek ebből kijelentése van. Mert csak így tud előre menni Isten királysága. Halleluja, dicsérjük az Urat! A gyógyító iskola, ami tegnap elkezdődött, ajánlom szíves figyelmetekbe, hogy hallgassátok, vagy olvassátok, kinek mi a legjobb, de mindenképpen foglalkozzatok vele. És ha van rá időtök, akkor többször. Ennek be kell ivódni a szívbe. Be kell ivódni a szellembe. Egyik korábbi újságunkban volt egy olyan kis rövid cikk tanítás, aminek az volt a címe, hogy a képzelő erő fontossága. A tükörről nemrégen beszéltünk. Ez körülbelül ugyanaz, hogy a képzelő erő és az ige tükre. Hogyha van egy probléma, mire tekint a hívő? A láthatóra, vagy pedig Isten igéjére, az írott igéjére, a tükörre, amilyennek látni kellene magát. Ahogy az Atya lát bennünket, mert ő úgy lát bennünket, mert Jézus Krisztus elvégezte a munkát a kereszten. És az elvégzett munka alapján Isten bennünket úgy lát, ahogy az ige írja. Csak mi még nem tudtuk megragadni kellőképpen ezeket a dolgokat. Úgy, mint a gyógyulást, vagy a bővölködő életet. De ha adódik egy tünet, adódik egy valamilyen számla, ami kicsit meglepi az embert, akkor maradj meg az igei képnél. Ne ess vissza a fizikai képre. Maradj meg az igei képnél, hogy Isten hogyan gondoskodott rólad Krisztusban. Ha ezt a képet megtartod, akkor nem is estél bele ebbe a verembe. Csak valljad meg folyamatosan az igét, a megoldást. És ne a problémáról beszélj. A szavaink is a maguk neme szerint teremnek. A jó szavak jót teremnek, a rossz szavak rosszat teremnek. És nekünk arra kellene törekedni hívőknek, hogy az Úr Jézust megdicsőítsük a szavainkkal. Arra kellene törekedni, hogy az Úr Jézus örömét lelje a mi szavainkban. Egy hívőnek nem szabadna viszálykodni, nem szabadna hadat viselni. Most a szájával értem, ugye, természetesen. Hanem azok a szavak, amik kijönnek a szánkon, az Jézus tetszésére legyenek. Ő az ítélőbíró. Az Úr az ítélőbíró. Jézus azt mondta Péternek is, közöd. Mi közöd a másik emberhez? Az ítéletet bízd rá? Tehát nem nekünk kell valakinek beolvasni. Nem a mi feladatunk, hogy a másikat kritizáljuk. A mi dolgunk, hogy megáldjuk. Ha valaki tartozik neked, akkor áld meg. Mert amíg nem lesz áldott, nem tudja megadni. Ugye? És a világban az emberek nem ezt teszik. Meg kell áldani, imádkozni érte. Uram, áld meg. Legyen bőségben. És akkor majd vissza tudja adni. De inkább kiverik belőle. Ha a következő napokban a rádió bemondaná, hogy a csirkenát, ha itt van a határon, akkor nehogy azt mondd, hogy ezt holnap úgyis meg fogom kapni. Tehát meg lesz néki, amit mondott. Tehát nagyon-nagyon őrködni kell a szavaim felett. Egy külön ilyen strázsamestert, hogy őr kellene a szán kapujába állítani, aki mindig óvaint. Már megint mit mondtál? Nem is. Már megint mire gondoltál? Mert amire gondolunk, az fog kijönni a szánkon. Tehát először is a gondolkodást kell helyre tenni. És ha a gondolkodás jó, akkor helyesen fogunk szavakat kimondani, beszélni, helyesen fogunk fogalmazni. Halleluja. Isten méltányolja, hogyha igyekszünk. Ő is tudja, hogy nem tudunk egyik napról a másikra teljesen átváltozni, de ha az igyekezet benne van a szívünkben, az már jó. Imádkozni fogunk értetek, a kezünket tesszük rátok, a kenet kiárad, a kenet megtöri az igát, a tüneteket, a problémát a Jézus nevében, és levágjuk ezeket, kiesik a szag a falból, lehullik a teher róla, a bilincsek, láncok elszakadnak a Jézus nevében, és szabadok vagytok. Megparancsoljuk minden sejtnek, hogy tökéletesen működjön, ahogy az Atya megteremtette, a rebellis sejteknek pedig parancsolunk, hogy a növekedésben álljanak le a Jézus nevében, és hisszük, Uram, és megvalljuk, hogy Isten ereje a vérkeringés által eljut minden sejtünkhöz, szervünkhöz, és az életet szállítja oda, és helyreállítja mindazt, ami elromlott, amit az ellenség elrontott a Jézus nevében. És megköszönjük a Szent Szellemnek az őrjáratát, ami a testünk határain mozog, mert a Szent Szellem helyreállító munkája is a rendelkezésünkre áll a Jézus nevében. Az igében van az élet, és az ige benned lakozik, és Isten természete a tiéd, a Jézus nevében. Igében van az élet, az ige pedig benned van, és átjárja a te testedet, és helyreigazítja az elromlott dolgokat a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a tökéletes működést a tested felett. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Az igében van az élet, az élet pedig benned van a Jézus nevében. Áradj fenet a Jézus nevében. Az igében van az élet, az ige pedig benned van, és ez átjárja a testedet. Köszönjük, Uram, hogy erőt adsz a te gyermekednek, és megújítja a gondolkodását az ige alapján. Az ige benned van, így Isten élete is benned van, amit átadhatsz a környezeted számára a Jézus nevében. Isten élete benned van az ige által, a Jézus Krisztus szent nevében. És a kenet megszabadít minden tehertől, gondtól és problémától. Isten élete benned van az ige által. és az igéből kenet árad ki, a kenet pedig megtöri az igát, a problémát a Jézus nevében. Kezünket hitelre tesszük a kelmékre szövetekről, amit hoztatok, és kiárasztjuk Isten erejét a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És hiszük, Uram, hogy a Te ígéd alapján, hogy Pál apostol idejében is történt, a szövetek megteltek Isten erejével, Isten dicsőségével, és a szövetekben, ahogy a kenet raktározódik, eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát, lehullanak a bilincsek, a láncok, a kötelékek, és az emberek szabaddá válnak, mert a kenet képessége az, hogy szabaddá tegye az embereket, szabaddá tegye azokat, akik Isten erejében hisznek, a Jézus Krisztus szent nevében. És minden dicsőséget, Úr Jézus, neked adunk, mert Te voltál a kereszten, és Te végezted be a munkát. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Vannak imakérések. Egy Mariska nénit hozunk, atyám, eléd. Eléd helyezzük, atyám, Mariska nénit, aki a kórházban fekszik, és úgy tudjuk, hogy belgyógyászati osztályon, belgyógyászati problémákkal. Megtörjük az ördög erejét felette a Jézus nevében. Megtiltjuk a testében az elváltozást, megtiltjuk a fájdalmat, és követeljük Jézus nevében az ő szabadulását, gyógyulását a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, atyám, hogy a kereszten bevégzett munka reá is vonatkozik. A szent vér érte is kiontatott a Jézus nevében. Isten életét valljuk meg ő felette. Az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg ő felette. És minden dicsőséget neked adunk. Megkötjük a sötétség erőit, és kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségére a felépülésben, a teljes helyreállításban, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség úrnak a tiéd, mindörökkön örökké. És mi a hit szemével őt gyógyultnak látjuk, egészségesnek látjuk. És köszönjük, Uram, hogy Te világosságot viszel az életébe, kijelentést adsz az ő számára, hogy miért fontos az ige, és milyen öröksége van Krisztusban, Jézus nevében. Munkahelyért imádkozunk Jézus nevében. Ugye most a közeljövőben megszűnő munkahely az a Te kegyelmed által hosszabbodjon meg, vagy cseréld, atyám, jobbra, egy sokkal jobbra, és emeld a Te gyermekedet, Sándort, egy magasabb szintre. Tedd kedvessé őt az emberek előtt, a vezetők előtt, a Jézus Krisztus szent nevében. Hisszük, Uram, hogy új munkahelyek jönnek elő a hívőtest számára. Nagy gyorsasággal, jó fizetéssel, biztos munkahelyek, mert ez jár Isten gyermekeinek, a Jézus Krisztus szent nevében. Megkötjük az ördög munkáit, kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy munkálkodjanak ezen a dolgon. És hálát adunk, atyám, hogy ezt az imát mi megválaszoltnak tekintjük a Te ígéreted alapján, hogy a Te gyermekeid örömet teljes legyen, és Te pedig örülj és örvendezz a gyermekeid örömében. Hálánk bőséges, Uram! Elét hozzuk egy másik testvérünket, megkötjük az ördög munkáit felette, kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, és a testében levő elváltozást, a gondolkodásában levő elváltozást megtiltjuk, és az ige alapján kiegyenesítjük a Jézus nevében. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, legyenek az ő segítségére mindenben, és megkérjük a Szent Szellemet, hogy szolgáljon felé a Jézus Krisztus szent nevében. Kérjük, atyám, Te hatalmas kegyelmed által emeld fel őt, erősítsd meg és bátorítsd a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Menjen és földön, mindörökkön örökké. Amen. Halleluja. Vasárnapi alkalomból néhány mazsolát szeretnék veletek megosztani. Azt már sokszor hallottátok, hogy az idővel időzni szükséges. És miért? Azért, mert amikor az igével időzünk, azaz olvassuk, vagy elmélkedünk, akkor gyakorlatilag egy fürdőt veszünk az igében. És ez a fürdő megmos bennünket. És a nem odavaló dolgokat lenyírbálja. Mint tavasszal a kertész ugye a fáról meg a szőlőről, ami hajtás fölösleges, vagy vadhajtás, azok nem kellenek, azokat ugye lenyesegeti. Jó tudni, hogy az igébe bele van ágyazva a hit. Tehát ezért fontos az igét hallani. Hogy előjön a hit. Az igében élet is van. Ezt mondja a Biblia. És az igéből az élet, az hallás által nyerhető meg. Tehát mindig visszakanyarodunk oda, hogy az igét hallani kell. Van két fülünk. Az egyik a fizikai fülünk, a másik a szellemi fülünk. És amikor saját magunk hangját halljuk vissza, az éppen olyan jól működik, mint amikor egy tanítást hallgatsz, vagy az alkalmon a tanítást, prédikációt. Tehát fontos, hogy a fülön bemenjen, és hitté váljon Isten beszéde. Amikor az ige a szellemünk részévé válik, mert ez a cél, akkor megjelenik egy erő, és ez az erőtér, amiről az imént is említést tettem, ez megvéd, és megváltoztat. Van jó pár olyan bizonyság, amikor káros szenvedélyt tettek le azonnal, és minden elvonási tünet nélkül. Ezt nehéz cigarettával is megtenni, nem könnyű alkoholnál, de kábítószernél még nehezebb. És van erre már bizonyság, hogy Isten ereje által meg lehet tenni, csak a döntés meg kell hozni az embernek, hogy én ezzel többet nem akarok foglalkozni. De Isten ereje az képes lefaragni minden olyan vadhajtást, ami nem szükséges. Magvető példázatában olvashatjuk, hogy a tövisek, a gondok, a világ gondjai, problémái elfolytják az igét. De dicsőség Istennek ez fordítva is igaz, amikor mi az igét beültetjük a szívünkbe, és az igének adunk időt, hogy felnövekedjen, akkor képesek elfolytani a tövist. És képesek elfolytani a világi gondokat, problémákat. Tehát ezért nem mindegy, hogy melyik tükörben nézünk. Az ige tükrében nézünk, vagy pedig a láthatókra nézünk. Hogyha az ige benned lakik, akkor az elvisz a kívánt helyre, az elvisz a célba. Tehát megjön az imádra a válasz. Csak maradj az igében. Jézus azt tanítja, hogy minden szó a saját fajtája szerint terem. Tehát innentől kezdve ne szólj betegségről, ne szólj hiányról, ne szólj arról, hogy én már nem is tudok tartani egy szülinapot, vagy egy névnapot, vagy valami kis családi ünnepséget, mert meg lesz néki, amit mondott. És a negatív megnyilvánulásaink nem az Úr Jézust dicsőítik meg. Nekünk folyton arról kellene beszélni, hogy Jézus mit tett értünk. A héten találkoztam két olyan esettel, amikor az egyik keresztény megkérdezte a másikat, hogy hogy vagy. Ilyenkor elindul egy lavina, és ha ezt a kérdést fel nem növekedett keresztény kapja meg, akkor ez olyan, mintha lelöknéd a lejtőn. Mert elkezd panaszkodni. Itt fáj, ott fáj, amott fáj, mert rosszul mennek a dolgaim. Ezt csinálták velem, itt rúgtak belém. Amikor Pesten meg szokták kérdezni, hogy vagy, akkor olyanokat szoktam mondani, hogy a dicsőség Istennek, Isten a trónján ül, és minden rendben van. Hát, veled érdemes beszélni. Nem a panasszal állok elő. Mindenki tudna panaszkodni, de Istent és az Úr Jézust dicsőítsék meg a szavaink. A panasz nem Jézus magasztalja fel. Ugye? Ez a probléma ezzel. Tehát ne szóljuk a betegséget, a szegénységet, a hiányt, a gyengeségeinket, hogy mit nem tudunk. Mert az emberek inkább erről beszélnek, hogy nem tudom ezt, nem tudom azt, én nem tudom megtanulni a számítógépet, nem tudom az egeret kezelni, ehhez hasonló, ugye? Nekem ez már magas. Ez mind a negatív oldal, hogy mit nem tudok. És ez akkor erősödik. Ahogy minél többet az ember ezt kimondja, annál erősebbé válik ez a negatív dolog. Uram, segíts, mi volt itt, amit akartam mondani? Úgyhogy legjobb, ha nem kérdezed meg a másikat, hogy hogy vagy. De ha netán valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, akkor, és van rajtad netán tünet, nátha, vagy bicegés, vagy bármi más, ami látható, akkor mondd azt, amit az igen mond, hogy Jézus Krisztus elhordozta a betegségeimet és a fájdalmaimat. És én ebben hiszek. És a hitharcát harcolom most éppen. Ez Istent és az Úr Jézust magasztalja fel és dicsőíti meg. De amikor a problémáikról beszélnek a drága szentek, akkor az ördögöt magasztalják fel. Hogy mit tett velük az ördög? Tünet, pénzhiány, bokárugás, és ehhez hasonló. Egy-egy gyülekezetben egy idősebb néni elesett. Rálépett valamire, és föl gurult. És tette a bizonyságát, és azt mondta, hogy hát uram, ha föllöktél, akkor most segíts is föl. Ez ugye hasonló ahhoz, hogy a mostoha az Isten ostora. Hát nem Isten lökte föl. Ennyi volt a világosság a szegénykének. Ugye? Feleségem szeretne valamit nektek felolvasni.
Már én nem szerettem volna, csak most. Szerdán jöttek haza a lányok a postára, hogy jöttem, amely a népítés mondja, hogy anya, gyere, megvárlak titeket, mindenkit, és szeretnék valamit mondani. Közösen jött, tehát Ágival együtt. És azt mondja, hogy képzeljétek, mit tudja, és akkor elővesz a táskájából, el is mondom, 15 000 forint itt tartja a kezébe. Nem tudtuk elképzelni. Képzeljétek el, mi történt. Délután, mikor már nem volt senki a postán, de nyitva voltak, beállított egy középkorú fia, 30-35 év körüli fiatalember, és megkérdezi, hogy tavaly is ők voltak a postán. És mondják, igen, 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 ők dolgoztak. Hát azt mondja, valószínűleg nem emlékeznek rám, azt mondja, de én tavaly lottoztam itt, vagy szerencsejátékoztam, nem tudom mit, és kérte, hogy mondjanak a lányok számokat, és számokat mondtak, és nyertem. Azt mondja, de bocsánatot kérek, hogy akkor nem azóta nem jártam erre, és nem tudtam addig felkeresni őket, hogy nem ismerte úgy meg őket, illetve rákérdezett, hogy ők voltak-e, de akkor megígértem, hogy a tizedét, vagy igen, tizedét odaadom, ha nyerek. És azt mondja, és beadott az ablakon a 15 000 forintot. Hogy egy év múlva. Több mint egy év lehetett.
Na most mondtam, hogy ez biztos, hogy egy hívő.
Azt mondja, de annyira lányok meghatoltak, hogy semmi, azt mondja, anyuk.
Leesett az álluk.
El sem akart előbb venni a pénzt, azt mondja, nem, nem, de azt mondja, igen, azt mondja, megígértem, és azt mondja. 150 000 nyert, és 15 000. Több mint egy év múlva, mert nyáron volt, még sose, hogy erre járt, akkor nyaralhatott itt vagy valami. És azt mondja, most jött, tudtam erre, most jártam erre, és akkor beosztom. Igen. Úgyhogy ez megható volt. Örömmel sírom, hogy könnyeztem meg, hogy ilyen. Hát látjátok az Úr útjai.
Meg az engedelmes szív.
Ők is csak azt hogy egy évig ő ezt megőrizte, ezt az ígéretét, hogy ezt, úgyhogy egy ilyen csak
Hát aki ismeri az igét, mert közben az Úr elvezetett a következő igéhez. Biztos vagyok benne, hogy ez hívő ember, mert amikor ígérünk valamit, akkor gyakorlatilag Isten előtt tesszük, mert Isten látja és hallja ugye azt az ígéretet. És a Prédikátorok 5:4-ben azt mondja az írás, hogy mikor Isten megfogadást teszel, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd. Ez az adott szó, ugye magyarul így mondják. Jobb, hogy ne fogadj, mint fogadj és ne teljesítsd. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszítse a te kezeidnek munkáját.
szívemen volt, hogy ezt a régiek ismerik, lehet, hogy ez már minnyáján a lábnyomok. És ugye már annyira szeretem, mert olyan szívem ez időnként. Ez egy ismeretlen szerzőnek a kis versiké, versbe fogott megvallása, vagy nem is tudom. Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riad kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem, s most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.
Halleluja! Megerősítő is egyben. Akkor egy rövid hálódás, még aztán lassan szeretett kör. Hálát adunk, Atyám, a mai alkalomért. Köszönjük a Te jelenlétedet, köszönjük az áttöréseket, a szabadulásokat, a gyógyulásokat, mert mi a hit szemével nézzük az imák megválaszolását a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, hogy a gyülekezetet napról napra építed az üdvözülőkkel, úgy, ahogy a korai egyházban is történt, a Te dicsőségedre. És hálát adunk, Uram, a nyitott szívekért, a sötétség leplének a lehullásáért, Jézus Krisztus szent nevében, és köszönjük, Uram, hogy munkálkodsz a Betlehem fölállítása, kivilágítása körüli dologban is a Jézus nevében, hogy a legjobb jöjjön elő. És köszönjük, Uram, hogy a gyülekezet minden tagját kedvessé teszed a lakosság és a vezetők előtt a Jézus Krisztus szent nevében. A szent egészséget szóljuk feletetek, a bővölködést szóljuk feletetek, Isten békességét és a növekedő kegyelmét a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Tudjátok, mi a kegyelem? A szeretetnek egy megnyilvánulása. Az igében élet van.